Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő, műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy izgalmas könyvvel folytatjuk a mai menetrendet. Egy titokzatos idegen érkezik a városba, és az emberek, mintha valami varázslat lenne, kötődni kezdenek hozzá, a jövevény pedig segít nekik, hogy önmagukra találjanak. A népszerű Csokoládé című film alapjául szolgáló sorozat Eper Tolvaj című regényéről Ola Andrea kérdezte vendégét.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
20 év telt el azóta, hogy egy titokzatos fiatal nő beköltözött kislányával egy kisvárosba, és megnyitotta csokoládézóját, a Parányi kávézóval kombinált csokoládéboltot. Az árkózott falusiak gyanakodva figyelték az új lakót, aki színes ruhákat hordott, mosolygott, és mindenkihez volt egy kedves szava. Különösen a helyi papnak a szemét csípte a jövevény. A Csokoládé című regényben megismert bájos és életvidám nő üzletébe térünk vissza az Eper Tolvaj című regényben. Joan Harris hősnője most is ugyanolyan kedvesen fogadja a betérőket, és kisebbik lányával Rosettel együtt készíti a személyre szabott édességeket. Időnként megjelenik otthonában Rue, az egykori szerelme Rosett apja is. Ám az álmos falucska élete váratlanul felbojdul, amikor Narcisz, az öreg virágárus meghal, és különös végrendeletet hagy maga után, a papra pedig egy megrendítő írásos gyónást. Ráadásul érkezik a városba egy tetováló asszony is. Szűrszabó Katalin fordította ezt a regényt, ahogyan a szerző többi könyvét is, vele beszélgetünk most arról, mi volt a nagyon izgalmas ötlet eredetileg a Csokoládéban, ami miatt olyan vonzó lehetett ez a történet az olvasók és a filmet nézők körében.
A szél behozza, ami egyben egy metafora is, hogy behozza, befújja őket valahonnét, nem tudjuk honnan, és ebbe a poros, megállapodott, konzervatív világban hát forradalmat csinálnak a csokoládéboltjukkal.
Van egy nagyon szabad nő, és képes másokat is felszabadítani?
Felszabadítani, és megérteni, és utat mutatni nekik. A film az kénytelen lerövidíteni, fogyaszthatóvá tenni, szóval azt a gazdagságot képtelen visszaadni.
A filmben az anya-gyerek viszony nem volt annyira erősen megjelenítve, mint amennyire lényeges egyébként ebben a sztoriban.
Harrisnek nála a saját életbeli párhuzamok nagyon erősek. Valószínűleg akkor a gyereke még nem játszott olyan központi szerepet az életében, és azért ez talán halványabb.
És ami az övé lehet például ebben az Eper Tolvaj című regényben, az a kötődések, vagy az a nő bizonyos életszakasza?
Hát itt a gyerekek sokkal hangsúlyosabban szerepelnek, a gyerekekkel való kapcsolata. Az, hogy hogy tudjuk elengedni a gyerekeinket, amikor abba az életkorba kerülnek, hogy kirepülnek a fészekből.
Ez a főhős, ez az asszony, ez egyáltalán nem szeretné őket elengedni.
Hát én ezt nagyon jól megértem, mert az én életemben is fontos szerep jutott annak sajnos, hogy nehezen tudom. Ez eszemmel elengedem, de a szívemmel nagyon nehezen engedem el a gyerekeimet. Nehezen viseljük a változást, és ha nagyon érzelmileg nagyon erősen kötődünk valakihez, akkor nem tudjuk szabadon engedni. Hát ő ugyanígy szenved a Rue-val való kapcsolatában is, hogy az eszével tudja, hogy nem kötheti magához, nem is köti, amikor megtehetné, hogy azt mondja neki, hogy maradjon, akkor nem mondja ki, de megszakad a szíve, mikor elmegy.
Ebben a regényben ugye a kislány, akit a Csokoládéban láttunk, most már Párizsban él felnőtt nő, távol él az anyától, ugye a nő szerelme, Rue pedig a város határában él, tehát szabad életet él, nem élnek együtt, de azért ott van a közelben, ő meg nem ment el.
Nem csak, hogy szabad életet él, de érzékelteti azt is, hogy van egy másik nő az életében.
Föltűnik ebben a regényben, vagy hát központi szereplő lett a főhősünk másik lánya. Milyen adottságokkal és milyen fogyatékosságokkal élő?
Hát ez fizikai is, mert egy rohamokkal és görcsökkel járó kicsi fejjel, tehát kisebb koponyaűrrel rendelkező gyerek, akik nem nő fel tulajdonképpen, tehát megakad a fejlődés egy bizonyos fokán. Ez a furcsa hangok kiadása is benne van a tünetszindrómában.
Rozát nagyon érzékeny, nagyon jól meg tudja figyelni a környezetét, és nagyon furcsa rajzai vannak. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy ő mit tud megmutatni az emberekből.
Állatokká fordítja át őket, tehát az állati rajzokban mutatja meg a természetüket, a jellemüket. Érdekes az, hogy a három hang, a pap, aki már az első könyvben is központi szereplő volt, Vian és a kislány gondolatilag, érzelmileg teljesen helyén van. Tehát a belső világa az egy 16 évesé, a külseje egy jóval fiatalabb gyereké.
Milyen viszonyai vannak Viannak ebben a városban, ahol végül is megvetette a lábát, ahol ott maradt? Szeretik, elfogadták? Mit gondolnak
nem,
róla?
Nem fogadták el, továbbra is. Ő legalábbis kirekesztetnek érzi magát. Ugyanaz a néhány barátnője van, akit az első regényben szerzett, akiken segített, vagy nem segített, de ő... Hát ez is a regénynek egyébként az egyik központi témája, hogy ki az, aki oda tartozik, és ki az, aki kirekesztett marad.
Nagy szerep jut ebben a regényben az elhallgatásoknak, a titkoknak, akár a gyerekkori titkoknak, amelyek aztán megnyomorítják az embereket, és hogy miként tudnak vagy nem tudnak együtt élni ezekkel a titkokkal az emberek.
Hát nagyon jól mondta, hogy ezek megnyomorítják őket, mert a pap is egy életen át hurcol valamit, és nem feltétlenül teszi őt jobbá a bűntudat, viszont a hatalmas felszabadulása vége. És ugyanígy mindenki hurcol bűnöket magával, hát... Ezt nagyon jól tudjuk az életből is, hogy rengeteg elhallgatás van a mi életünkben is, amiket szeretnénk, ha nem kerülnének nyilvánosságra.
Az a döbbenetes ebben a regényben, én még sosem gondolkodtam ezen, hogy a gyerekkorban elkövetett bűnök, amik aztán ahogyan az ember idősödik, egyre nagyobbak, hiszen akkor az ember még gyerek és fölnagyít dolgokat, mint hogyha sokkal erőteljesebben hatnának az életünkre.
A másik tragédia, ami ebben a regényben van, az Narcissnak a története, de ott is az első bűn annál még nem érez igazán lelki furdalást, mert igazságosnak érzi. A második ezzel kapcsolatos, vagy ebből kifolyólag megtörténő eset, az sokkal inkább nyomasztja.
Ezek a bűnök mások életébe kerülnek, vagy kerülhettek, de tényleg nem mondjunk róla többet, viszont az fontos, hogy Narcisz úgy van benne ebben a regényben, hogy már meghalt.
Ez egy történet tulajdonképpen a történeten belül. A negyedik hang.
Hagyott egy levelet a papra, miért rá?
Mert párhuzamot érez kettejük élete között.
És olyan érdekes, hogy Narcisz, aki életében egy nagyon morózus öregember lehetett, és kevés kapcsolata volt, vagy hát szereteteljes kapcsolata, meg még kevesebb, nagyon szereti Rosettet, és tulajdonképpen ő mozgat mindent, bár tényleg már nem él. Azzal, hogy végrendelete mi, azzal fölbojdít mindent.
Igen,
maga
hát
körül.
Ettől izgalmas az egész, hogy hirtelen a halálból visszatér ezzel a vallomással, és megbojdít mindent a városkában.
Mit hagy Rosettre?
Egy erdőt hagy, a tisztást, ahol az eper van, amit Rosett megeszik, és végül megörököl.
Rosett maga az epertolvaj, miközben a könyv borítója is gyönyörű, és hát ennek a képnek egyébként szerepe is van a regényben.
Ez végigvonul az egészen, az eper, amit ellop, és amit aztán hagyatékként rászáll. A William Morris féle minta, ami egy nagyon híres minta, több színben is létezik, ami a tetováló szalomban bukkan fel újra, és ezzel összekapcsolja a tetováló asszonyt a Vian családjával. bárki tudja, mert később kiderül, hogy már talán hamarabb is részt vett az életükben, és az indák átszövik a regényt.
Gyönyörű, hogy ez egy ilyen nagyon búrjánzó minta. Ennek a tetoválónak mennyiben jut hasonló szerep, mint Viánnak annak idején, amikor betoppant ebbe a városba? Vagy mást hát, hozzá ki?
Minden tekintetben Vián ellentéte, mert Vián megpróbálja a csokoládéjával felszabadítani az embereket, és helyes útra állítani, segíteni rajtuk, ha tud. Ez az asszony inkább magához láncolja őket, nem egyértelműen pozitív a szerepe. Nagyon érdekes, mindjárt a megismerkedéskor a lábával való érdekes felfedezés, hogy egy protézise van, vagy talán ő az ördög, valahol ott a háttérben ez is megbújik.
Vián nagyon fél is tőle, és szeretné nagyon eltávolítani.
Fél tőle, mert érzi benne, hogy változást hoz, amivel nem biztos, hogy meg tud küzdeni. És sokszor erősebbnek is érzi magánál.
A tetováló asszony nem azt tetoválja, amit kérnek tőle, hanem ő mondja meg, hogy mi legyen, milyen bélyeg legyen az embereken. Ez egy nagyon, nagyon furcsa ötlet.
Igen, mert belelát az emberekbe, és azt hozza felszínre, ami a lelkük mélyén rejtőzik.
És nagyon jó a szöveg. Ez a sok bűbáj, ezek a varázsigék, ezek a nagyon misztikus képek a széllel, a hurikánnal.
Én nagyon szeretem Harrisnek ezt a stílusát, ezeket a regényeit. Szerintem ez az ő igazi hangja. Sok mindennel próbálkozott irodalmi pályafutása alatt, írt északi mondákkal kapcsolatos regényeket, meg volt középkori regény, mindenféle. Minden jó, amit írt, de valahogy ez az ő igazi hangja. Ha dobálózni akarunk meghatározással, bár nem élik igazán rá, akkor ez a mágikus realizmus, hogy van egy valóságos világ, amit átsző a mágia. És mindenféle különleges történések, az, hogy mindenkinek van egy ilyen kis totem állata, talán ebből is származik visszautalva a Rosettnek az állatrajzai az emberekről, a körülötte lévő emberekről. De nem ilyen egyszerű, mert ő egy nagyon érzékletes, egy érzelemdús, az érzéki megjelenítéseknek a mestere.
Hát ahogyan csak mondjuk Vián a csokoládét főzi ebben a regényben is, és szinte az illatokat érezzük.
És a természet, milyen csodálatos az, amikor a fehér virágszirmok hullanak, aztán hirtelen hó lesz belőle, teljesen váratlanul tavasszal, minden előre vetít valamit.
Ugye a szülőgyerek viszonyról már beszéltünk Vian esetében, hogy ő mennyire ragaszkodik az egyik gyerekéhez, aki távol él tőle, és a másikhoz is nagyon, aki közel van, aki meg elvileg, hogy mondjam, nem kerülhet ki az otthonából.
Felügyelete alól, igen. Igen.
De tulajdonképpen minden szereplő esetében ott van, hogy ők mit éltek meg gyerekkorukban, hogy milyen az anyjuk velük, milyen az apjuk velük. Hát ha csak a Narcisz lányát nézzük, aki ugye el akarja perelni Rosettől ezt az erdőt, neki is van egy fia, szóval, hogy mindenhol megjelenik ez a szülő-gyerek viszony.
Igen.
Milyen vetületei vannak ennek?
Én azt hiszem, a legerősebb üzenet az, amikor Vian rájön, hogy kénytelen elengedni a gyerekeit. Akármennyire fájdalmas. A többi, azok csak az élet sajnos normális velejárói, a kegyetlen nagynéni, a fogyatékos gyerek, vagy a valamilyen tulajdonsága miatt kirekesztett, mint a Narcisz unokája. Vagy például ott van Josephine, aki a Rosett jó barátjának, Pilunak az anyja, ő is rettenetesen nehezen éli meg, hogy a fia felnő és szerelmes, és kimegy Amerikába.
Milyen érdekes, hogy maga a tetoválás is a fiatalok számára ezt a fajta függetlenedést jelenti, hogy valami olyasmit teszek, amit itt nem szabad, anyám biztos nem örülne neki, és mégis megteszem, minthogyha ez egy kapu lenne a világra.
Igen, ugyanakkor a felnőttek pedig, mintha most először lépnének ki a megszokott mederből, és tilosban járnának, ami egyúttal valami nagyon édes érzés is.
Fontos lenne még beszélnünk erről a városkáról, hogy ez milyen. Fogva tart, lehúz, behúz, de valahogy mégiscsak jó közeg.
Érdekes az is, ahogy rétegződik a városka lakossága, a helybeliek, a régebben, de azóta már ott élők, mint Vian, a folyón a csavargók, akik a lakóhajókban élnek, és a már régebben oda költözött bevándorlók, akik egy teljesen zárt közösséget alkotnak, de nem azért, mert nem szeretnének elvegyülni, hanem mert nem fogadják be őket.
És hát itt feszültségek vannak emiatt.
Igen, és nagyon érdekes az, hogy éppen a pap, aki a legkonzervatívabb, ő az egyetlen, aki át tud járni a különböző rétegek között, vagy csoportok között.
Hát és akkor még nem beszéltünk a szellemvilágról. Például a tetováló szalonban tükrök vannak, ahol látni vélnek valakiket, akik nincsenek is ott, nem? Tehát mintha lenne még egy világ itt ebben a városban.
Hát a varázsvilág a tükrökben is. Nem hiszem, hogy szellemek lennének, inkább a varázslat, ami megjelenít valamit, és kihoz az emberekből dolgokat.
Sokan nem is tudják, hogy mire van szükségük, ugye, ahogyan a való életben is.
Igen.
Ráismernek, hogyan élnek, mi hiányzik.
Nagyon érdekes az, hogy amikor a pap megkapja maga tetoválását teljesen váratlanul, akkor az eltűnik a kezéről.
Miközben fáj a tetoválás helye.
Igen, gyulladt és fáj, csak előkészítette a bőrt.
Biztos nagyon sokan vannak, akik csak a filmet látták. Szerintem mondhatjuk, hogy nagyon fontos lenne elolvasni ezt a regényt, mert hát rengeteg szereplő, akit ott megismertünk, egészen új árnyalatokat kap.
Tulajdonképpen a Csokoládé sorozat az 4 könyv. Tehát a Csokoládé, a Csokoládécipő, a Csokoládés barack és az Epertolvaj. Tehát valamennyit külön is, meg együtt is, de együtt igazán az izgalmas elolvasni mind a 4-et.
Szűrszabó Katalin fordítóval beszélgettünk az Epertolvajról, Joan Harris regényéről, a könyvet a Libri kiadó jelentette meg.
Most következnek a Trend FM legfrisebb hírei, majd Círják Eszter játékmesterével folytatjuk, úgyhogy hamarosan egy újabb mágikus regényről kérdezi vendégét Olá Andrea. Innen folytatjuk hamarosan a menetrendet a legfrissebb hírek után.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.